Egy születésnaposról van szó, mert 65 évvel ezelőtt, 1959-ben lett védetté nyilvánítva a Cégindányádi Park természetvédelmi terület. Pap József készítette 1957-ben az első növénykatasztert a parkról, ami számba vette azokat a fajokat, amelyek ott még akkor előfordultak. Azért fogalmazok így, mert nagyon sok minden eltűnt a parkból különböző hatások eredményeként, de ami ott maradt, az is nagyon értékes és botanikai szempontból is egy különleges növénygyűjtemény volt. És 1959-ben Jávorka Sándor akadémikus, akkor neves kutatója, tudósa tett javaslatot arra, hogy országos védetté kellene nyilvánítani ezt a gyönyörű, páratlan természeti környezetet, ami egy épített környezet, mind a mellett, hogy egy természetes növényállományba került kialakításra, és 59-ben az Országos Természetvédelmi Tanács jóvoltából meg is történt a védetté nyilvánítás, 14,3 hektáron lett védett a Cégindányádi Park természetvédelmi terület.
Hol található ez, tehát hogy a laikusok, akik nem ismerik ezt a területet, be tudják határolni?
A Felső-Tisza vidékén, az Északalföldön járunk. Cégindányád a Szamos közelébe, a Szamos háton található, közvetlen a Szamos folyó mellett, úgynevezett Gorondon létesült. Ez egy magas part, a Szamos állandó árhullámai és feltöltő hatásának eredményeként alakult ki ez a magas part. Olyannyira magas, hogy a Szatmári síkság egyik legmagasabb pontjáról beszélünk. Itt alakították ki ezt a páratlan növénygyűjteményt, és itt hozták létre azt a kúriát, azt a nemesi lakot, amit a Kende család egyrészt a park felújítás kapcsán kiszemelt magának, másrészt meg már előtte is volt itt épület a családnak az egyik úri lakja, és ezt fejlesztették tovább, ezt bővítették több részletbe. 1833-ba kezdték el magának az épületnek a kialakítását is, ezzel párhuzamosan a park létrehozását is.
De akkor azt lehet mondani, hogy ez eredetileg egy kert volt, tehát ami most természetvédelmi terület, az tájképi kert volt annak idején?
Eredetileg ez egy szamos átér volt. Ez egy szamos folyót kísérő tölgy, kőri, szél, ligeterdő maradvány lehetett. Legalábbis ahogy a légifotókból, illetve a korabeli leírásokból ezt nyomon tudjuk kísérni. Ebbe a tájképi környezetbe illesztette bele a kastély, illetve kúria építő Kende Zsigmond a csodálatos kertet. Ebbe a természetes faállományba, ami ugye kocsányos tölgyekből, hazai nyarakból, kőrisekből állt, füzekkel tarkítva, különböző bokrokkal színesítve, ebbe kezdte el azokat a mondhatni távoli, jó messziről ide került növény egyedeknek a betelepítését, amelyek egy része mai napig megcsodálható a parkban.
De ugye ez nagyon érdekes, mert ez ártéri terület volt. Megmaradt az az őshonos növényvilág, ami akkor volt?
Részben igen, de ugyanúgy, ahogy a Szatmári sík, vagy a Bereg Szatmári sík is átalakult az ember betelepülésével, az ember térhódításával, teljesen megváltozott a tájképe. Hogyha a korabeli légifotókat megnézzük, akkor ezt a vidéket, mivel egy öntés területről van szó, a folyók uralták. Nagyon kevés emberi település volt, és a folyók szabályozása után kezdett el kialakulni az a település hálózat, amit ma is megfigyelhetünk, és ezzel párhuzamosan alakult át a táj növényvilága és a struktúrája. Az a egykor őserdőnek, vagy egykor vizes, járhatatlan területnek titulált rész az mozaikossá vált. Erdők, gyepek, szántók és települések szakítják meg ezt a képet, és ennek következtében átalakult a természeti környezet az egész Bereg-Szatmári síkon, és így a kastélyparkban is vannak még olyan növényfajok, vannak olyan növényegyedek, amelyek tükrözik a régi hajdani átéri élővilág felépítését, de nagy részt ez átalakult, mert mai napig lehet idős kocsányos tölgy egyedeket megfigyelni, ugyanúgy nyarakból is rendelkezünk pár egyeddel, de ezek egyrészt kikoptak, előregettek, másrészt meg a betelepítés hatására a parknak a tájképi összetétele, a faállománynak a minősége, mennyisége teljesen megváltozott.
fotókat látok, amelyeket ön készített, és az egyik fotónál az van írva, hogy a Szamos cégénydányád és Tunyogmatolcs közti szakaszát, mintha vonalzóval rajzolták volna meg. És ugye én írja, hogy valóban ékes példája ez a 19. század végi folyószabályozásoknak, ami alapjaiban változtatta meg a tájat, beleértve a parkot, és fantasztikusak egyébként a képek.
Köszönöm szépen, valóban talán az a kép is jól alátámasztja, amit az előbb elmondtam, hogy a folyószabályozások, a területrendezések azok megváltoztatták a képét ennek a vidéknek, mégis azok a természeti értékek, amelyek a folyó közelsége miatt jöttek létre, azok nagy része megmaradt. Nem véletlen, hogy az követően, mármint a szabályozás követően lett létrehozva a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet, ami a maga 22 ezer hektárjával ezeket a védett természeti értékeket őrzi. Ugye a Cégindányádi Park természetvédelmi terület, mint ahogy a korábbiakban elmondtam, a közvetlen a Szamos folyó mellett fekszik, és a park mellett szakadt ki belőle az a rész, amit Tunyogmatolcsi Holt Szamosnak nevezünk. Ez egy több mint 25 kilométer hosszú volt mederrendszer, és ennek a levágásával jött létre az az egyenes, már-már csatornaszerű szakasz, ami pont a part szélénél kezdődik el, és Tunyogmatolcsnál fejeződik be. Nyilván a Tunyogmatolcsi Holt Szamos is olyan természeti értékeket hordoz, ami felbecsülhetetlen értékű természetvédelmi szempontból, de teljesen más, mint egy élő folyó fejlődéséből és jellegéből adódóan. De a folyó szabályozása a parkból is vett el egy keveset. Ma is láthatjuk azokat a elnevezéseket, ami már a Szamos túlpartjához köthető, de egykoron Cégindányádi vagy a Kende család tulajdonában lévő földbirtokokat takarják.
Ugye mesélt nekem az őshonos ártéri tölgykőr is szilállományról, de ugye tudatosan idegenhonos fajokkal is gazdagította a Kende család a parkot, és itt a juharlevelű platántól kezdve a vérbükkig, a mocsártölgyig, a babértölgyig minden, és egy újabb kép van előttem, a kúria mögött egy közel 8 méteres törzskerületű platán, és milyen érdekes, hogyha lent áll az ember, akkor ugyan fölnéz és megcsodálja, hogy milyen magas, de igazság szerint föntről, tényleg a levegőből lehet ezt látni, hogy micsoda monumentális, hatalmas maga ez a fa.
1833-ban, amikor a kúria épült, akkor Kende Zsigmond az építtető, a bár úr elsősorban a lomblevelű fákat kedvelte, és azokat kezdte el betelepíteni. Ebből gondoljuk azt, hogy ez a hibrid platán, ami a keleti és a nyugati platán hibridizációja révén jött létre, akkor kerülhetett be a kúria mögé egy gyönyörű látvány gyakorlatilag az épületből is, fentről is, egy hatalmas fáról van szó, ami közel 200 éves, és még mindig jó egészségi állapotnak örvend. Minden évben meg szoktuk mérni a fejlődését, de legalábbis időszakonként visszatérünk törzskerület méréssel a fához, és azt tapasztaltuk, hogy 10-15 év alatt közel 1 métert hízott a fánk, tehát még ilyen öregen is fejlődőképes is. Jól érzi magát, természetesen, mivel ez egy embléma, egy szimbólum, az öreg hölgy, így is nevezik, ezért nagyon nagy gondot fordít a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága arra, hogy jó állapotba tartsa, hogy az öreg kora ellenére még hosszú ideig tudjuk csodálni ezt a fát. Ennek következtében különböző beavatkozások, különböző faápolási technikák segítségével próbáljuk megőrizni, megóvni ezt a gyönyörű és hatalmas lomb kerületű fa egyedet, ami az országos listában nagyjából a 10. helyen áll törzs kerületét illetően, de biztos vagyok abban, hogy a lomb kerülete tekintetében dobogós helyen áll az országos listában is.
Ugye ha parkot nézzük, akkor rengeteg tűlevelű van benne, Colorado fenyő, tiszafa, Douglas fenyő, erdei fenyő, sima fenyő, mocsárciprus, hamis ciprus. Egyébként ezeknek a növényeknek jó a Kárpát-medence klímája? Tehát az, ami nálunk van, az megfelelő nekik?
Imádják a tűlevelűek ezt a területet, a klímáját is, és nagyon szeretik azt az öntéstalajt, amire telepítették őket. Nyilván nem tudjuk őket megkérdezni, viszont a növekedési erejük és a egészségi állapotuk azt mutatják, hogy az ország más botanikus kertjében lévő fenyőjéhez képest szebben, jobban, gyorsabban tudnak fejlődni. A Szamos közelsége nagyon sokat segít ezen a parkon. Azokon a nyári, meleg, aszályos időszakokban is, amikor mindenhol szárazság van, a parkban harmatos fűbe tudunk reggelente sétálni. Tehát ez a vízbőség, ez a mikroklimatikus tényező teszi lehetővé azt, hogy olyan fajok is megélnek itt a parkban, amelyek nem ezen a klímán szocializálódtak, nem ide tartoznak, távoli országokból hozták őket, vagy távoli kontinensekről, de mégis jól érzik magukat, és szépen fejlődnek.
Egy kicsit beszéljünk az aljnövényzetről is, hiszen a kiterjedt park fejlesztésekor a kertépítő az őshonos virágos növények megőrzésével és újak betelepítésével tette színpompásra a gyűjteményét. Melyek azok a növények, amelyek kiemelendők, tehát amelyek itt nagy számban és nagyon jól érzik magukat?
Február ilyenkor már megjelennek az első téltemetők. Talán ez a legjobban ismert, vagy a legnagyobb tömegbe előforduló lágyszárú a parkban. Ez egy védett növény, ami közvetlen az öreg hölgy előbb említett platán mögötti területen helyezkedik el, és hatalmas mennyiségben. És az a jó hírem, hogy fejlődik, és egyre több területet vesz birtokba. A téltemető az azért is érdekes, mert sokan ezért keresik fel a parkot. Nem ismerem az összes hazai téltemető állományt, de biztos vagyok benne, hogy az egyik legnagyobb itt Cégindányádon található. És a téltemetők mellett természetesen más növények is előfordulnak. Magáról a fajról még annyit, hogy mindig nyomon követjük azt, hogy mikor jelennek meg az első téltemetők. Országos átlaghoz képest lemaradásban vagyunk, mint mindennel, mert északabbra, illetve keletebbre helyezkedünk el a többi botanikus kerthez, vagy természetes élőhelyhez képest, és ennek következtében állunk később virágoznak a geofitonok is, a koratavaszi növények, de volt már olyan, hogy január közepén megjelentek a téltemető első példányai, most február első napjaiba bújtak ki, és most már kezdik uralni az avart. Ilyenkor nagy tömegbe sárga virágszőnyeget borítanak a platán mögötti területrészen, és ezeket a növényeket rendszeresen felkeresik, nem csak egyéni látogatók, hanem erre a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szervez programot, úgynevezett téltemető túrát, ami kapcsán bemutatjuk ezt a növényt is, bemutatjuk a parkot is. Később természetesen más növények is előfordulnak, odvas és újas keltike, vagy különböző olyan növények, amiket mondjuk betelepítettünk már mi a parkba, például húvirág, kárpáti sáfrány, tavaszi tőzike. De hát ha megyünk előre az időbe, akkor van olyan növényünk, ami nagyon érdekes egyébként, egy ősi tulipán fajta, a erdei tulipán, amiből jó pár egyed megfigyelhető a parkba, és gyönyörű sárga virágaikkal elkápráztatják az ideérkezőket. Ha már a betelepítésről beszéltem, még mindenképpen meg kell említenem a csinos szellőrózsát, ami szintén nem őshonos Magyarországon, feltehetően a kendebáró vagy a kertészet telepíthette be, ez is nem messze az előbb említett platántól, egy gyönyörű nagy tiszafa árnyékába fejlődik.
De akkor lehet azt mondani, legalábbis az elmondása alapján, hogy a klímaváltozás egyelőre önöket nem érinti olyan mértékben, hogy mondjuk hathatós beavatkozásokat kellene tenniük?
Maga a változás az ennek a tájnak egy sajátossága volt, tehát a folyamatos változáshoz könnyen tud alkalmazkodni a természet, hogyha erre megfelelő ideje van. Talán a mostani változások azért veszélyesebbek, vagy azért érdekesebbek a természeti környezet szempontjából, mert gyorsan következnek be, és most azok a fajok kerülnek előtérbe, amelyek ehhez a gyors változáshoz jobban tudnak alkalmazkodni, de ahogy elmondtam, ez az átéri síksága, a folyók sokasága még mindig tartogat annyi lehetőséget, annyi alkalmazkodási módozatot az itt élő növények számára, hogy talán ezt az időszakot is át tudják viselni. Hogyha Cégindányádi parkra gondolunk, akkor itt a szamos közelsége, tehát a folyó közelsége az mindenképpen egy garancia arra, hogy a mikroklíma, a nedves levegő együttes az ezeket a betelepített növényfajokat hosszú távon fent tudja tartani.
És mivel itt van egy gazdag és háborítatlan növényegyüttes, gondolom, hogy nagyon sok olyan élőlény van, állatfaj, madárfaj, amelyek szeretik ezt a környezetet.
Persze, hát a maga platán egy külön életközösség. Ez a hatalmas nagy fa, favizsgálati eredményekből tudjuk, hogy a belseje teljesen üreges. Egy igen vastag réteg, ami tartja, illetve a visszaállítást végzi, de a belső az kiüresedett, kikorhat gyakorlatilag. És ezek a korhat fa törzs részek, az oduk sokasága, amit akár a platánon, de akár más öregfákon előfordul, ezek odulakú madaraknak vagy emlősöknek nyújt. Akár táplálkozási lehetőséget, akár fióka vagy utódnevelési lehetőséget. A harkályfélék azok nagyon nagy számban fordulnak elő, de a platánban is például tavi denevérek előfordulnak, és természetesen mókus, nyúszt és egyéb fajok is megtalálhatóak itt a parkban. Ez azért különleges talán, mert ez egy település közvetlen közelében van, belterületen helyezkedik el ez a védett terület, de hogyha valaki ide elsétál, és egy rövid túra alkalmával végigmegy a tanösvényen, akkor olyan fajokat láthat, ami más helyen mondjuk sok kilométer gyaloglással lehetne csak elérni. Itt megszokták az ember közelségét, nagyon barátságosak úgymond, és közelről meg lehet szemlélni akár a fekete harkályt, akár a hamvas küllőt, vagy más fajokat is.
Beszéljünk egy kicsit magáról a kúriáról is, hiszen valamikor ebben a kastélyban leánynevelde működött, de aztán ugye a Hortobágyi Nemzeti Parknak a kezelésébe került. Mi található ma a kastélyban?
A kúria az 1833-ban épült, ugye a Kende család tulajdonában volt, és több átépítésen ment keresztül. A mostani formáját azt valamikor az 1900-as évek elején érte el, és mint ahogy elhangzott, korábban leányotthonként működött 59-től egészen a 2000-es évek elejéig, és ekkor a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság vásárolta meg gyakorlatilag a védett terület része maga az épület is, úgyhogy egy szerves egészet alkot a körülötte lévő 14 hektáros parkkal. A épület felújításánál az volt a cél, hogy egy olyan bemutatható épületegyüttest hozzunk létre, ami eddig nem létezett. Tehát addig, amíg a felújítás meg nem történt 2016-ban, addig az épület nem volt látogatható. A 2016-os felújítást követően, amit egy Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében valósítottunk meg, 4 állandó kiállítást hoztunk létre. Van egy családtörténeti kiállítás, van egy szalon, ami megmutatja azt, hogy hogyan éltek, milyen körülmények között, milyen használati tárgyak között éltek a hajdani nemesek. Van egy gasztronómiai kiállítás rész, és természetesen a név kötelez, tehát van egy természetrajzi bemutató egységünk is, ami elsősorban a Berek-Szatmári sík élővilágát mutatja be, élőhelyenként feldolgozva. Tehát ez a 4 állandó kiállítás várja az ide látogatókat, ezen kívül van egy kis minikonferencia termünk, és itt dolgozunk, itt van a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet, a megye természetvédelmének a központja, ugye mi a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósághoz tartozunk, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye védett területei felügyeljük, és innen dolgozunk, innen irányítjuk ezt a munkát.
És gondolom, ugye, ahogy mondta ön is, hogy van egy természetrajzi kiállítás is, akkor itt ugye láthatják az érdeklődők azokat a növényállatfajokat, amelyek megtalálhatók magában a parkban. Tehát, hogyha elindulnak bejárni a parkot, akkor ugye már szemfülesebben tudnak nézni, hogy esetleg fölismerjenek egy-egy növényt, vagy mondjuk egy-egy madarat, ha a szemük elé kerül.
Egyrészt a park élővilágát is megismerhetik, emellett megismerhetik a természetvédelmi őrszolgálat munkáját, megismerhetik a táj geológiáját, tájfejlődését, az itt található hegyeket. Észak-Alföldön ugye 2 hegyünk is van, amiről talán kevésbé esik szó, de itt részletesebb képet kapnak arról, hogyan fejlődtek a Tarkai Nagyhegy, Kaszonyi hegy, milyen természeti értékeket hordoznak, és utána tematikusan azokat a fajokat, azokat az élőhelyeket láthatják különböző képek, installációk segítségével, ami a Berek-Szatmári sík sajátja, és emellett van egy sötét szoba is kialakítva, amely érzékszervekre hat, elsősorban a hallásra olyan fajokat mutatunk be, amelyeket egy átlagos túra alkalmával nem biztos, hogy hallhatunk, de alkonyatkor vagy este a természetbe bolyongva lehet ezeket a hangokat megfigyelni, hallani, és hogyha valaki figyelmes, végighallgatja ezt az installációt, akkor lehet, hogy könnyebben fel fogja ismerni a fürznek, a harisnak, az óhunak, erdélyfüles bagolynak, vagy más fajoknak a hangjait.
És hát a 21. században élünk az internet, a számítógépek és a mobiltelefonok világában, így nem véletlen, hogy geoláda linkkel is rendelkeznek.
Igen, ezt nem mi telepítettük, de ez is egy olyan attrakció, ami ide vonza az embereket, és hogyha már itt vannak, akkor végig tudnak sétálni a tanösvényen. A tanösvény az szakvezetővel is látogatható, nyilván ilyenkor sokkal több információhoz juthat a látogató, de ha valaki ezt nem igényli, akkor a kihelyezett tanösvény táblás segítségével kaphat információt arról, hogy mire érdemes figyelni, mire vagyunk büszkék, mik azok az értékek, amelyeket szeretnénk mindenképpen megmutatni. Így értékes fákról, öreg fákról, érdekes fákról tartalmaz bemutatást a tanösvény, a legfontosabb tulajdonságait felsorolja, hogy mire használták adott kontinensen ezt a fát, mekkorára nő, és egyéb izgalmas dolgokat is megtudhat róla, és a tematikus táblák segítségével a szamos élővilágát, vagy a park növény és állatvilágát is meg lehet ismerni.
Az egy dolog, hogy a legfőbb cél, hogy megőrizzék ezt az egész csodát az utókornak, de vannak célok, fejlesztések, amelyeket még szeretnének megvalósítani?
Természetesen mindig próbálunk alkalmazkodni. Egyrészt a kor igényeihez, ez úgy gondolom, hogy természetes, másrészt a legfontosabb minden szempontból az, hogy a természeti környezet változásait, illetve a védett élőhelynek az igényeit szem előtt tartjuk, és a fejlesztések tulajdonképpen ezeket a célokat szolgálják. Ugye a Tégény-Dányádi Park természetvédelmi terület egy különleges dolog, itt a megyébe is egy olyan védett területség, ami a másik 11 természetvédelmi területtől eltér, mivel ez egy mesterségesen létrehozott terület, annak ellenére, hogy természeti környezetbe illesztették be. Tehát itt teljesen más jellegűek a fejlesztési irányok. Itt elsősorban a faállomány, a cserjeállomány bővítése a cél, ami egyébként a 21. században se sokkal egyszerűbb, mint a Báró idejében volt. Kende Báró különböző külföldi országokból, Angliából, Franciaországból hozatott be csemetéket. Nagyjából nekünk is ezt a módszert kell követni, annak érdekében, hogy olyan növény együttes álljon össze, úgy egészüljön ki, amire méltán lehetünk büszkék, és azt gondolom, hogy Kende Zsigmond, a kertépítő is büszkén szemlélni azt a folyamatot, ami itt történik. Magát a szakmai irányítást a kertészmérnökök végzik, tehát úgy gondolom, egy nagyon jó szakmai vonal mentén haladunk előre. Ezt nem lehet siettetni, nyilván egy 200 éves platán fejlődéséhez 200 év kell, de el kell indítani azokat a folyamatokat, amelyeket majd az utánunk következő nemzedékek tudnak folytatni, és így lehet garantálni azt, hogy ez a 14 hektáros park hosszú távon ugyanazt a képet fogja mutatni, ami a kertépítő szándéka is volt.
Engem mindig csodálattal tölt el az az egész környezet, ami körülveszi önöket. De hát gondolom az önök munkája azért nem csak abból áll, hogy gyönyörű fotókat készítsenek egyrészt mondjuk egy ilyen természetvédelmi területről. Szóval hogyan telik önöknek egy napja? Milyen hétköznapi munkáik vannak? Csak hogy egy laikus el tudja képzelni, hogy miből áll egy természetvédelmi őrnek, egy tájegységvezetőnek a munkája?
Külön választanám a kettőt, a természetvédelmi őrnek a munkája, mint ahogy a neve is mutatja talán, vagy utal rá, hogy a természetben telik, és azokat a élőhelyeket, azokat a fajokat vizsgálja, mondhatni ütemezetten, minden hónapnak megvan a kiemelt feladata, amelyek rá vannak bízva. Ez azért fontos, mert valóban arra az emberre vannak bízva, az ő szemére, az ő tapasztalatára, az ő szaktudására van bízva. Nyilván egy igen komoly szervezet, a Horthy-Bágyi Nemzeti Park Igazgatóság áll mögötte, de hogyha megfelelő rálátással bír egy-egy területre, akkor hamar észreveszi a problémákat, és hamar tud beavatkozást kezdeményezni annak érdekében, hogy ne tűnjenek el fajok, az élőhelyek ne kerüljenek kedvezőtlenebb állapotba, a megfelelő beavatkozásokat tudjanak elvégezni. Hát ilyen szempontból a természetvédelmi őrnek, hogyha folyamatosan kint van a területen és minél több ismeretet szerez, figyeli a változásokat, ez a legfontosabb feladata. De hát nem ilyen egyszerű a helyzet. Különböző végzettségű természetvédelmi őrök vannak. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnál gyakorlatilag mindenki felsőfokú szakirányú végzettséggel bír, ami lehetőséget ad arra, hogy különböző élethelyzetekben, különböző problémahelyzetekben megfelelő választ adjuk. Tájegységvezetők munkája egy kicsit már eltér a természetvédelmi őrökétől, ők szervezik, koordinálják ezt a munkát. Ennek következtében gyakran ülünk számítógép előtt, akár pályázatok előkészítése, akár jelentések készítése, és a munkaszervezés kapcsán nem annyira romantikus, mint ahogy az kintről tűnik, de úgy gondolom, hogy mindenki magas szakmai elhivatottságból végzi ezt a munkát, és örülök neki, hogyha külső szemlélőként ilyen misztikusnak tűnik a munkánk. Valóban az egyébként, mert itt nem található olyan ember, aki ezt ne elhivatottságból végezni ezt a munkát, és ez kell ahhoz, ez a plusz az, ami ezt a munkát egy kicsit magasabbra emeli, de számtalan ilyen munka van, akkor végezhető jó, hogyha szívvel, lélekkel tudjuk végezni, és maga a cégindányád is nem csak egy feladat, nem csak egy természetvédelmi terület, amit meg kell óvni, nem csak egy olyan védett élőhely közösség, amit be kell mutatni, hogy mindenki megismerhesse, lássa azt a csodát, ami itt található, hanem mondjuk esetemben családi kötődésem is van a parkhoz. Édesanyám itt született cégindányádon, tehát van egy olyan plusz személyes motiváció is, ami arra sarkal, hogy minél teljesebben, minél nagyobb szakmai alapossággal végezzem a mindennapi munkámat.
De jó ezt hallani, és utánpótlás van, tehát vannak ilyen elhivatott fiatalok, akik szeretnék ezt csinálni, vagy szeretik ezt csinálni?
Én azt gondolom, hogy mindig is lesznek olyan fiatalok, olyan emberek, szakemberek, akik ezzel a szakterülettel szeretnének foglalkozni. Muszáj ezt hinnem, én tanárember vagyok, és én úgy gondolom, hogy az utánpótlás nevelés az egy nagyon fontos feladat a mi szakterületünkön is. Ennek érdekében mindent megteszünk, már óvodáskorban elkezdjük megismertetni az itt élő gyerekekkel, az ide érkező látogatókkal ezt a csodát, ami számunkra mind a mai napi több évtizedes munka után is tartogat meglepetéseket, és egyetemistákat is folyamatosan alkalmazunk, fogadunk nyári gyakorlat kapcsán, PhD hallgatókat segítünk a szakmai munkájukba. Talán ez a garancia arra, hogy lettek olyan szakemberek, akik bele szerelmesednek ebbe a környezetbe, ebbe a tájba, és utána majd átveszik a stafétabotot, és viszik tovább a természetvédelem ügyét.
Igen, egyébként azért kérdeztem ezt, mert nagyon sok olyan pedagógussal, kutatóval, tudóssal beszélgetek, akik mind azt mondják, hogy egyre kevesebb az utód a reál szakokon, tehát földrajz, kémia, fizika, biológia, és hogy ennek nem igazán tudják az okát, hogy miért van, mert hogy valamikor ezek annyira fölkapott tantárgyak voltak, hogy többszörös volt a túljelentkezés, és nagyon nehéz volt bejutni.
Ezt a változást mi is tapasztaljuk, viszont én azt gondolom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy a mai kornak megfelelően próbáljuk megszólítani a fiatalokat. Ennek következtében lehet látni azt a sok fotót, például a Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon. Próbálunk megjelenni minél több platformon, minél több technikai eszközt is felhasználva bemutatni a természeti értékeket. De azért azt tapasztaljuk, hogy amikor kivisszük a gyerekeket, vagy a felnőtteket akár a természetbe, cégindányádon ősszel a Nemzetközi Madár Megfigyelő Nap alkalmából nagyon sokan jelennek meg. És amikor a madárgyűrűzésnél van lehetőségük közelről megnézni egy színcinkét, vagy egy fekete harkályt, vagy egy mondjuk egy őszapót, akkor még a felnőttek is ugyanazzá kíváncsi gyerekké válnak, és motiválhatók, és azt gondolom, hogy nagy a felelősségünk, hogy ezt a természetes zsigeri kíváncsiságot ezt fenntartsuk, és nekünk ez érdekünk is, mert minél több embert tudunk a természet oldalára állítani, mondhatom, annál kevesebb munkánk lesz, mert akkor nem nekünk kell őrizni, hanem teljesen természetes az, hogy a saját környezetét megóvja, megőrzi, mert szereti. És nem vagyok hajlandó azt gondolni, hogy ennek vége van, vagy ez átalakul. Bízom abban, hogy a józanész, vagy az embernek a természetes környezethez való viszonyulása az nem tud változni, meg nem változhat, és ez azért rádöbbenti az ember sok olyan dolog, ami mostanában történt velünk, hogy mégiscsak a természet, a természeti környezet az, ami minket körülvesz, az egy nagyon fontos kapcsolódási pont, hogyha ezt elveszítjük, akkor az identitásunkat is elveszítjük.